Hölgyeim, tisztelt Uraim! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy muzeológusok körében foglalkozhatok ilyen témával, mert az utóbbi időben kezdünk egy nagyon érdekes helyzetbe kerülni, hogy az egyes tudományterületek fokozatosan egymásra csúsznak, és nem lehet oly mértékben bezárkózni valamelyikbe, hogy ne vegyük figyelembe a további területek ismereteit, vagy akár módszert. Több művészettörténész már szóvá tette nekem, hogy miért foglalkozom a köztéri alkotásokkal, hiszen a köztéri alkotások egy olyan területe a képzőművészetnek, ami talán nem is tartozik a képzőművészetbe, a képzőművészet történetbe. Sok egyéb jelentés kapad ezekhez a köztéri alkotásokhoz, és hogy ezt hagyni kell, ki kell emelni a tudomány területéből. De hát ha úgy közelítjük meg a problémát, hogy nagyon sok ember életében nem lép be a galériába, nem lát kiállításokat, mivel találkozik? Köztéri szobrászati alkotásokkal. Az építészet kissé más, az építészetet nem tudják megkerülni, hiszen az épületekben élnek, épületekben dolgoznak, naponta kapcsolatba kerülnek vele, és a képzőművészetből pedig csak a köztéri alkotások, a monumentális alkotások azok, amelyek hatnak akár esztétikai érzékükre, vagy ízlésükre. Úgy érzem, hogy éppen az elmúlt évtizedekben beállt váltás jegyében viszont a művészettörténet is rájött, hogy a kultúra-antropológiai összefüggéseket mindenképpen figyelembe kell venni, és talán nincs is jobb lehetősége a képzőművészettörténetnek ezen módszertan érvényesítésre, éppen a köztéri alkotások. A köztéri alkotások monumentumok. A köztéri alkotások egyértelműen az emlékezet revitalizálói, az emlékezet létrehozói, a nemzeti emlékezet letéteményesei, és nagyon érdekes kutatni mindezt, hogy a keletkezés körülményei, a keletkezést követő ritusok miként alakítják ki ennek a köztéri szobrászati alkotásnak, vagy köztéri emlékhelynek a további életét a további évtizedekben, és a különböző társadalmi, politikai, történelmi mozgások ezeknek a köztéri alkotásoknak milyen további jelentést ad, milyen további párhuzamokat, kontextusokat, párhuzamos olvasatokat teremti meg. Érdekes például begyűjteni ezekhez a szobrokhoz, emléktáblákhoz, emlékhelyekhez a szoboravató, emléktábla avatókor elhangzott beszédeket. Az akkor közzétett újságcikkeket, illetve a későbbi időkben született értékeléseket. Nagyon-nagyon fontos tudatosítani azt, hogy milyen jelentésbeli eltávolodások vannak, vagy milyen többletjelentések hozzáadása valósul meg egy-egy alkotás révén. A Szlovák Nemzeti Múzeumhoz tartozó Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeum a harmadik éve foglalkozik ezzel a kutatással. Eddig körülbelül 450 települést kerestünk fel, olyan településeket, ahol legalább 10% magyar él, de ugyanakkor olyan településeket is, amelyekről tudtuk, hogy léteznek magyar vonatkozású ilyen jellegű alkotások. A célkeresztünkben elsősorban az 1989 után rendszerváltozás után létrejött alkotások kerültek, és jelenleg körülbelül 1200-1300-ra tehető ezeknek száma, és ezekről körülbelül 3-4000 fotó született. Hátra van még körülbelül 100-150 település, amit a jövő év folyamán befejezünk, és ennek közzététele következik, feldolgozása, illetve közzététele következik a következő hónapokban. Úgy érzem, hogy nagyon sok érdekességre lehetne felhívni a figyelmet, de én most csak egyetlen egyre szeretném az előadásomat összpontosítani, mégpedig a köztérfoglalás kategóriájára. Lehet ezt negatívan is megközelíteni, de pozitív megközelítése is létezik, hogyha a negatív lenne preferálva, akkor az agorafóbia fogalmat használta volna, amit Piotr Piotrowski lengyel művészettörténész dolgozott ki egyik angol nyelvű tanulmányában, és ez egyértelműen a mindenáron emlékmű avatás, emlékmű szentelés, emlékmű elhelyezés kategóriát erősíti. De úgy érzem, hogy itt egy 40 éves kommunista múlt után ennek a köztérfoglalásnak nagyon sok pozitív értelme is van. A képen láthatjuk éppen a komáromi nagyon pozitív példát, amely a régi szobrok visszahelyezését eredményezte 1989 után. és folytathatjuk Rozsnyó példájával, akár Franciska, vagy akár Kossuth Lajos szobrával, de folytathatjuk a későbbiekben Rimaszombat pozitív példájával, ahol Tompa Mihály, illetve Petőfi Sándor újra álmodott szobrát tekinthetjük meg jelenleg. Nagyon érdekes ezeket a régi szobrokat figyelni. Hogyan jelennek meg a 20. század végén, 21. század elején a köztereinken? Egyszerűen figyelembe van véve az a típusú köztér emlékmű elhelyezés, amely a 19. században a magyar kultúrkörben kialakult. Hatalmas nagy parkokban, hatalmas nagy terekre, forgalmi gócpontokra, közintézmények közelébe vannak elhelyezve ezek a szobrászati alkotások, és legtöbb esetben nagyon jelentős személyiségeket ábrázolnak kitűnő korabeli magyar szobrászok műveként. Ha tovább lépünk a példákon, akkor láthatjuk, hogy ez a köztér megközelítés egyre inkább problematikussá válik, ahogy a kortárs alkotásokhoz közelítünk. Tehát amíg a 19. századról van szó, akkor betartjuk azokat a szabályokat, amelyek korábban is érvényesültek, és az új alkotások révén már elkezdünk kissé improvizálni. Ha a tér fogalmában indulunk ki, akkor ki kell mondani, hogy elsősorban egy egységes, hatalmas nagy társadalmi élet számára fenntartható építészeti egységként lehet kezelni a teret, és ugyanúgy a tér mellett a parknak is hasonló funkciója van még, illetve többletfunkciókkal is fel van ruházva. De itt kis tereket alakítunk ki, hatalmas nagy épületek árnyékában létrehozott mesterséges kis tereket, majdnem zöld övezet gyanánt parknak kinevezett tereket érvényesítünk a szobrászati alkotások létrehozásakor. Itt lát a képen éppen a nagykaposi honfoglalási emlékművet láthatjuk, a későbbiekben pedig megint csak egy jelentős nagy városi köztérre elhelyezett szobrászati alkotást láthatunk Érsekújváron, Széchenyi György szobrát, és itt felhívnám éppen e szobor kapcsán azt, hogy milyen érdekes következetlenségek is elkövethetők egy-egy köztéri mű elhelyezésekor. E szobor közelében található egy emléktábla, amely a rendház falán található, talán 150 méterre, tehát egy nagyon kis geográfiai területen, behatárolható területen, hatalmas nagy köztéri, 3,5-4 méter magas szobrászati alkotás áll, és ennek közelében egy 1,5 méter méretű bronztábla is található. De hogyha folytatjuk a sort, akkor itt látjuk azt a példát, ahol véleményem szerint nem teljesen méltó helyre kerülnek az emlékművek. Akik dunaszerdahelyek talán felismerik ezt a helyet, ez a városi hivatalnak az épülete, felújított, illetve összevont épülete, Makovec Imre tervei alapján, és ennek az oldalába helyezték el a diktatúrák áldozatainak emlékművét, amit újabban 56-os emlékműnek szoktunk nevezni. Lényegében a ház árnyékába helyezték el, és ez semmiképpen sem nevezhető térnek, még akkor sem, hogyha ennek a térnevet adnák. Itt látjuk közelről Nagy János alkotását, amit tavaly lepleztek le. És következő rossz példa a tér kiképzésre, ez pedig már Komáromból származik, és ez Darázs Rozália Csokonai Vitéz Mihály szobra, amelyet, ha jól emlékszem, 2 éve készített. Ez pedig hát három utca találkozására helyezték el, mesterségesen kialakítva a kis teret, lényegében elveszik. Elveszik ebben a térben, nincs meg az a tisztelet, ami ennek a szobornak járhatna sokkal kedvezőbb körülmények között. Sokkal egyszerűbb talán a helyzet a városok területén. A városoknak megvan a maga urbanisztikai fejlődése, és azokon a településeken, városokon, ahol a magyarok alkotják a lakosság többségét, valamiképpen betartható ez az urbanisztikai fejlődés a terek kihasználása tekintetében. Természetesen láttuk Dunaszerdahelyen magyar város, mégis vannak árnyék megoldások vagy rögtönzések. Azokon a területeken, ahol fele-fele a magyar és szlovák lakosság aránya, már sokkal érdekesebb ezeknek a műveknek az elhelyezése, nem egy helyen szoborcsaták is kialakulnak, szobrászati alkotásokkal próbálnak versenyezni a nemzeti identitás kijelölése érdekében, és ez aztán a valódi köztérfoglalás, ki melyik teret tudja lefoglalni önmagának, saját hősével, saját történelmi eseményével, vagy akár szakrális jellegű alkotásával. nagyon kevés olyan terület van, ahol meg tudnak egyezni például a szakrális jellegű emlékművek állításakor, és ez éppen Nyitra környéke, ahol Szent István, Cirill és Metód szobrok szépen megférnek egymás mellett. Relatíven más a helyzet olyan területen, ahol a magyarok kisebbségbe kerültek. Ott, ahol a magyarok kisebbségben vannak, ott aztán már nagyon sok kreativitás kell, hogyha nincs hajlandóság a többség részéről az emlékművek elhelyezésére, és ilyenkor akár magánterületek, kulturális intézmények területe, iskolák területe jön számításba ezen emlékhelyek kialakítására. És van még egy negyedik is ebben a sorban, teljesen északi területeken, vagy a szlovákok által többségben lakott területeken, ahol nagyon sok magyarországi, főleg műszaki társadalmi szervezet próbálja meg kijelölni azokat a jelentős emlékhelyeket, amelyek jelentős műszaki tettekhez, újításokhoz kötődnek, ilyen például Baross Gábor több emlékműve, vagy Vásárhelyi Pál emlékműve, Közép-Szlovákiában, illetve Nyugat-Szlovákia északi területén. Teljesen más a helyzet a falvak területén. Falvainkban az elmúlt 17 évben egy olyan szokás alakult ki, hogy mindegy, csak szobraink legyenek, mindegy, csak emlékhelyeink legyenek. Az egyik legelrettentőbb példa Búcs községe. Itt láthatjuk éppen Gáspár Péter Miller Naomi emlékművét, és ez lényegében egy kanyar mögött található zöld terület, amelyre korábban elhelyezték a haranglábat, és a harangláb köré alakítottak ki egy kis millenniumi emlékművet Szent Koronával, Szent István portréjával, stb. Ugyancsak Búcs községből származik, megint Gáspár Péter alkotása, Eszterházy János emlékműve. Ez az Eszterházy János emlékpark. Ez is egy zöld terület, egy ipari épület elé emelve, vele szemközt található a Városi Hivatal, és Búcsú vezér lovasszobra. Hát eléggé börtön idillre sikeredett ez a térkialakítás, hiszen Eszterházy János szobra előtt egy új gazdag kis szökőkutat láthatunk. Hogy ne csak nyugatról hozzak negatív példákat, azt hiszem, hogy érdemes megállni Királyhelmecen is, és például a katolikus költő, papköltő Mécs László szobrát megtekinteni, amelyet tavaly avattak fel. Igen, egy kimondottan neoklasszicista alkotásról van szó, ez a stílus nagyon jellemző a köztéri szobrokra, ám ha közelebb, tehát távolabbra is megnézzük a szobrot, akkor kiderül, hogy egy kis tér van kialakítva számára, amelyet a kör alakú tér tengelyéből közelíthetjük meg. Mivel az állítók és a város között viszály van, ezért, hogyha a tengelybe lépve ezt látjuk a szoborból, a város egy hordozható a ültetvényt helyezett a szobor elé, kifejezve nem tetszését. Ugyancsak Királyhelmecen vagyok, ez pedig a többször illegálisan leleplezett, remélem, hogy már végre legálisan is leleplezett Rákóczi szobor, amely hát szerencsére még a Rákóczi utca végében van elhelyezve, tehát van valami kötődése az adott településhez, és természetesen a történelmi kontextus miatt is rendben van, ám ismét egy méltatlan hely, méltatlan tér, hát paraknak nem is lehet nevezni ezt az elhelyezést. A harmadik, hát nem éppen legjobb példa Királyhelmecről, Eszterházy János szobra. Nem tudom, mikor járt Eszterházy János Királyhelmecen, de van egy emlékműve. Ismét egy nagyon fura helyen elhelyezve, valahol a belváros peremén, és különböző feliratok által övezve, nem egy térre, nem egy parkba, ahogy ezt ő megérdemelné. És Királyhelmecről még tovább a magyar határ felé haladva, Kistárkány községben látjuk ezt a szobarelhelyezési stratégiát. Balassi Bálint szobrát láthatjuk a Kistárkányi Városi Hivatal és Posta épület sarkán. Kibontották a kerítést, itt teremtették meg a teret, itt teremtették meg a park jelleget ennek a alkotásnak. De ha visszatérünk nyugatra, Dunamocs községbe, kiderül, hogy itt is a fő utcára szerveződik néhány emlékmű, és a fő utca tengelyével azonosan a fő utca végében bontották ki a templomkert kerítését, és ide helyezték el Király József püspök mellszobrát. Tehát ismét egy próbálkozás, amely nagyon fura eredményt szült az elmúlt esztendőben, és ismét csak megkérdőjelezi azt, hogy lehet-e ilyen terekre ilyen területekre köztéri alkotást elhelyezni kisebb falvakban, amelynek urbanisztikai jellege nem teszi ezt lehetővé. Itt látunk még egy ógyallai példát, ez Konkori Tege Miklós nemrég felavatott szobra Nagy Jánostól. Ez is egy parkba került, de itt inkább a parkosítással van gond. Hogy egy újabb, jól elbújtatott emlékmű Ogyalláról, ez Darázs Rozália alkotása, Jókai Mór emlékműve, 2-3 évvel ezelőtt készült, és ez a főutcával párhuzamosan található senki területén tekinthető meg a római katolikus templom tőszomszédságában. Vannak pozitív példák is, ilyen például itt a történelmi események egyik emlékhelye, Dunaszerdahelyen, a Vámbéri téren található Lipcsei György 1848-49-es emlékműve, és ha megfigyeljük a lipcsei alkotásokat, akkor ez a háromszöges talapzat mindig megpróbál valamilyen méltóságot adni a műveinek, itt nagyobb, másutt kisebb sikerrel. Ám ezzel párhuzamosan, hogyha levetítjük Gáspár Tibornak a zsitvatoroki béke emlékművét, akkor kiderül, hogy megint problémába kerültünk a pozitív példával szemben. Ez lényegében egy volt kukorica ültetvény helyére került, nincs semmilyen megnevezés, nincs semmilyen információ mellékelve. Aki nem tudja, hogy felavatták ezt a műalkotást, vagy nem látta korábban ezt makettek formájában, nagyon nehezen tudja identifikálni, és úgy érzem, hogy bár történelmi helyszínen vagyunk, de elhelyezése mégsem méltó ehhez az eseményhez. Ugyanígy az emléktáblákkal is folytathatnánk. Ez egy Csemadok emléktábla, nagyon leleményesen elhelyezve, két ablak közé, 50 éve a kultúra szolgálatában. Van ilyen megoldás is, de aztán néha végtelenségig lehet keresni az emléktáblákat egy-egy élelmiszerbolt falán a sok reklám között. Itt pedig Csepregi Ferenc emléktábláját látjuk Szalkán, ha jól emlékszem rá. De hogy megint egy pozitív példát hozzak fel, és talán ezzel be is kell fejeznem az előadást, ugye? A pozitív példaként Bartusz György Jakobi Gyula szobrát hozom fel a Kassai Dóm nyugati portáljától városból kifelé haladó Erzsébet utcán. Ez 2000-ben elhelyezett alkotás, a helyi festőművész ábrázolása expresszív formanyelv jegyében, és ezzel párhuzamban lehet állítani megint egy művésznek a szobrát, Kassák Lajos szobrát Érsekújvárott a Korzón. Nagyon érdekes, hogy mind a kettő sétáló utcában van kivitelezve, ám mégis hatalmas nagy különbség van a kivitelezés között, hiszen még Jakobi expresszivitása megfelel annak a szobrászati kivitelnek, amit láthattunk. Kassák esetében, az avantgárd egyik apostola esetében 19. századi formanyelvet használni nem biztos, hogy a legszerencsésebb megoldás. Úgy érzem, hogy nagyon sok alternatíva megközelítés rejlik ebben a témában, és ne lepődjenek meg, hogy az egyik legnagyobb és leghálásabb esetet nem említette meg, a Komáromi Európa udvart. Úgy érzem, hogy az külön előadást érdemel meg, mert hát ha létezik a köztér szimbolikus és ideológikus lefoglalása, kisajátítása, akkor egyértelműen a legelrettentőbb példája éppen a Komáromi udvar, Európa udvar, de arról esetleg egy közelebbi előadásban. Nagyon szépen köszönöm.